Ahol hely van, színházi belépő. Jó napot kívánok, ezt a műsort hallják. Stuber Andrea vagyok, üdvözlöm Önöket. A mai napon egy ilyen kritikusok összegyűltek, és beszélnek mindenfélét össze-vissza. Jellegű műsort fogunk fölvenni két kedves és már ide bejáratos kollégámmal, Gabnai Katalinnal és Urbán Balázzsal.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szeptember végén volt legutóbb ilyen műsorunk, hogy összeültünk a mikrofon körül, és egyeztettük, hogy mit láttunk, és mi volt a véleményünk. Az, annak 3 hónapja, hát azóta igazi színházi nagyüzem indult be. És most ilyenkor, ezt most így elárulom, kulisszatitok, hogy ilyenkor így egyeztetni szoktuk mailben, hogy ki mit látott az utóbbi időben, mi az, ami közös téma, mi az, amiről egy valaki tud beszélni, és Gabnai Kati listájában nekem szemet szúrt a VUK című előadás, mert úgy éreztem, hogy én arra nem fogok tudni eljutni valahogy, de úgy érdekelne, hogy...
Hát...
Jó, azt hiszem, akkor nem megy, na most trifáltam, de mondjad.
De az a helyzet, hogy legszívesebben megakadályoznám, hogy erre sokan elmenjenek. Ez borzasztó, hogy ezt kell mondanom, de mint gyakorló nagymama tettem egy fogadalmat az elmúlt hónapokban, hogy addig nem viszek el gyereket egy ilyen gyerekeknek megcímzett előadásra, amíg én azt nem láttam. És csak meg tudom saját vállamat veregetni, hogy ezúttal is azt tettem. Megnéztem egy előadást, teltház. Ünnepi lelkekbe, ünnepi bársonycoknyácskákba öltözött gyerekek, és tényleg a családok, hát önmaguk bevetésre készen, szóval mindenféle örömre készen jönnek oda. És akkor kapsz egy előadás két részben, láthatóan utazószínházi díszletekkel, aminek a hátterében megy az eredeti film nagyon sok kockája, és néha, hogy el lehessen viselni az egészet, megjelennek ezek a rajzolt figurák is. A lényeg az egésznek az, hogy ez a produkció beleül az elkészült és sokak által szeretett rajzfilmbe, és elkezd énekelni. Na most, amikor elkezdtek énekelni, akkor azt hittem, hogy Jézusom, operát fogok látni, de néhány másodperc múlva kiderül, hogy nem, hanem egy olyan musical paródia születik, amit legrosszabb álmában nem akar az ember, főleg gyerekeknek nem lehet egy árva szót érteni, amikor beszélnek. Amikor viszont megérted, hogy mit mondanak, akkor az eléggé megrázkodtató.
De ez nem szándékos paródia, hanem nem.
Na most én magam is egy kis lelkismeretfurdalást érzek, mert láttam egy bábszínházi előadást Rajdanában, ahol Szemenyei János volt a zeneszerző. De a Szemenyei János, aki tényleg a az a jeles tehetségeinek egyike, mint élvezetes színész, mint élvezhető színész, mint ízléssel bíró ember, és ugye, aki nagyon szeret zenét is csinálni, és akkor éreztem, hogy szétfeszíti ennek a kis báb előadásnak a kereteit, mert teljesen önkívületi állapotban ontja magából a musical motivumokat.
De és a rajzfilmben is volt zene, Fürgerú, Kalálba, Csurranúk.
De nem musical jelenleg.
Nem, valóban nem. De ez kötődik.
Próbáltam leszolmizálni ezeket. Egyszerűen nem hiszem, hogy a Szemenyei emlékszik arra, hogy miket írt.
Mert ő írta a zenéjét ennek a musicalnek.
Ő írta, igen, ő írta a zenéjét.
Már tovább nem jutottam.
Igen, ő írta, és Györei Zsolt és Lasztovszky Csaba felelősek a poénokért. Tulajdonképpen egy kabaribohózat, ami kicsit más szereplőket hangsúlyoz, van például a Nyau, a macska, aki egy ilyen Barbie-ba oltott hősnő. Na hát megkérdezted, hogy mit gondolok róla. Még fogalmazgatom, hogy pontosan mit gondolok róla, de ezeket érzem, amiket elmondtam.
Erről, amit mondtál, eszembe jutott, hogy én láttam mostanában egy musical paródiát, Balázs Bologat, azt hiszem, akkor ő is látta, de én
amelyben,
azt élveztem. Igen.
Mi volt az? Amelyben Hook szintén szóba került.
Igen,
ez a
mi?
Broadway fölött az ég című előadás a Centrál Színházban. Ahol ugye éppen készültek a
Igen, én megértelek benneteket, meg aztán csodálkozva olvastam is, hogy az emberek mennyire kedvelik ezt az előadást.
Igen,
nem
is kifejezetten
én borzasztóan szenvedtem.
De mi volt a gondod?
Én tudnék az a gondom, hogy ezt a szöveget és ezeket a poénokat, és miközben sajnáltam a színészeket, akik tényleg apait, anyait bedobva, csodálatos erőfeszítéssel végrehajtják azt a feladatot, amit amit kaptak, és különben azt gondolom, hogy hát azért ezt egy ilyen bővebb hétvégén jobb művészeti gimnazista osztály megcsinálja. Úgy szövegben, mint vagy dramaturgiai.
Nem.
Na jó, helyes, igen, azért mondtam, hogy egyedül vagyok én ezzel, én nem baj, ti csak szeressétek és élvezétek ezt.
Ez éppen, hogy egy nagyon ügyesen összekapart szövegkönyv. Tehát és innen, onnan, jobbra, balra, egyszerre parodisztikus, és ezért nem nehéz a magyar színház
goromba
nagyszerű alapjaira lefordítani.
Goromba és nagyon furcsa ízlésű. Nem kedveltem, na hát, de hát ez nem tragédia.
Én éppen örültem, ennyire friss, eleven, és elevenbe vágó szellem, és ilyenkor jól, mert látom én tegnap egy előadást, ami szintén friss, elevenbe vágó és kemény politikai színház volt, csak azt gondoltam, hogy nincsen jól megcsinálva.
És ez erről, mi volt?
Hát ez a Lud Zsolt és Kutyája Matyi című előadás, ami nagyon, tehát nagyon-nagyon fontos dolgokról szól, nagyon-nagyon erősen, nagyon-nagyon keményen csak, azt gondolom, hogy nem volt jól megcsinálva egész egyszerűen, és már a szövegkönyv, tehát sőt, alapvetően azt gondolom, a szöveg szintjén nem volt jól megcsinálva, de erről nyilván teljesen összehasonlítottan a két előadás, ez most csak így véletlenül sodródott egymás mellé, ahogy beszélgetünk, de erről pont azt gondoltam, hogy úgy érje el a célját, hogy összesepri innen, onnan, amonnan összeáll egy olyan paródiává, ami nem egy emberről vagy két emberről szól, de azért nagyon pontosan felismerhetők benne a magyar színház élet meghatározó személyiségeinek allűrjei, monomániái, stb. És nem folytatom, hogy még mindig.
Igen, ez a forszírozott benfentesség is zavart egy
de
kicsit.
De nekem eszembe nem jutott konkrétan senki. Juthatott volna.
Azért
volt muszáj.
De annyiból tényleg nem volt muszáj, hogy amikor én láttam, hogy én nem mostanában láttam, nem bemutató környékén normális emberek ültek, nem kollégák, nem bennfentesek, tehát talán egy ismerőssel találkoztam a nézőtéren, és érezhetően siker volt, és nem azért, mert beazonosították a szereplőket, vagy mert annyira ráláttak, és tehát egy normális ember számára is siker volt ez. Tudom, persze bánjunk ezzel csinyán, ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem, tehát ezt nem az élteti, hogy a bennfentesség, és aki nem érti, akkor az már nem érti az egészet. Tehát, hogy ez csak egy olyan plusz. És
én is azt láttam, hogy akik mellettem ültek, azok is mind nagyon nevettek, pedig úgy éreztem, hogy végre valamit nekem csinálnak. Az én ízlésemnek, az én szórakoztató szórakozási vágyamnak, az én nevettetőmnek, tehát valahogy én azt bírtam azt a dolgot. Jó, nem baj, kettő egyre leszavaztunk.
Meg hát ez amúgy sem szavazás.
Én vagyok az, akit úgy szoktatok csúfolni, hogy én csomagolok, és hát úgy látszik, öregszem. Úgyhogy itt ezt nehezen tudom lenyelni, mindegy. Hát
de ellenkezőleg lehet, hogy az öregszik, aki mint én, toleránsabb, és egyre
megbocsátóbb,
lágyabb, igen, és megbocsátóbb, igen. A Balázs meg fiatal.
Azt mondta, ezt akartam, mondta, én meg mindenképpen ilyen, fiatal vagyok.
Hogy ez ilyen ötje lassan, és ezt én nyugodtan fel is vállalom, az hogy a Tamás elfogadja, a Balázs elfogadja, hogy ő egy tiszteletbeli ötjés, abban nem vagyok biztos, de mindegy, tehát a lényeg az, hogy a korral az ember
megengedővé válik. Mondjuk, hogy inkább jelentős múlttal rendelkezünk.
Ez milyen jó, igen. Tehát, igen, ő jelentős. Na jó, akkor ennyit rólunk.
Na jó, de hát most a színházban, bocsáss meg, ez kell is, mert hát mit tudnak erről a nagyon fiatalok, akik nem látták mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt X-et, vagy Y-t, és micsoda plusz boldogság.
Hát, de mindig vannak nagyon fiatalok. Tehát
igen, csak mondom, hogy és ez azért a kort és az idősödést azért elviselhetővé teszi, hogy de te láttad őt.
Hát ez mindig olyan furcsa, mert én emlékszem még, amikor én voltam ifjú pályakezdő kritikus, és akkor mindig mondtam, hogy tényleg, nekem ő csak egy ilyen nagyon öreg színész bácsi, de ugye idősebb kollégák látták ebbe abban. Most ugyanezt érzem, amikor én mesélek fiatalabb kollégáknak, X-ről Y-ról, akiket őt már nem igazán lát. Azt, ez a körforgás, ez mindig ott van.
Jó ez. Tehát, jó ez, igen.
Úgyhogy térjünk.
Mindig vagyunk, igen. Na, menjünk akkor tovább. Ahogy én így tapogatóztam, Balázs, te vagy a legfrissebb, aki a legújabb újdonságokat is megnézted. Például úgy tudom, hogy jártál a Nemzetiben az Isten ostorán, és ezt erről akkor most meg foglak kérdezni, de azt akarom mondani, hogy én már is egy nagy csodálkozással indultam ez ügyben, mert néztem, hogy mikor tudom én ezt megnézni, és azt láttam, hogy Isten ostora, amit a Nemzeti Színház bemutatott most így december vége felé, Az januárban összesen 2 előadás lesz belőle, az egyik 12-én, a másik 25-én, tehát az sem egymás mögött, és akkor ott értetlenül néztem ezt a programot, hogy ezt az ember nem érti. Tehát, hogy miért nem játsszák, különben a Johannával is így volt, hogy azért nem játsszák, mert úgy gondolják, hogy erre majd nem lesz közönség, vagy bár nincs közönség.
Nem a Johannával, nagyon egyszerű helyzet volt ott a zenekar, tehát egyeztetések, meg hasonló. Ezért is van elég sok vendégszereplő, tehát nem tudom, egyeztetési kérdése.
Na de most mondom, annyira jó ez már, hogy nem kell majd összeérnie? Mert ha igen, akkor hogy fog összeérni?
Ezt én nem tudom, ráadásul ugye azért nem satszoltam meg, hogy hány néző fél be, mert ez az előadás a színpadon zajlik, tehát hogy jóval kevesebben, férünk be, mint hogyha normál nagy színpadi előadás volna, de azért többen, mint hogyha egy stúdió előadás lenne. Nem tudom, hogy mi ennek az oka.
De milyen volt?
Én bemutatót láttam.
De az teltházas volt.
Hát az természetesen teltházas volt.
És milyen?
Na, és hogy milyen volt az előadás? Hát érdekes. De még egyetlen egy körre visszamenni arra, hogyha azt feltételezzük, hogy itt közöns, mert Andrea kérdésében ez bujkált, hogy közönség problémák vannak-e, és akkor nem, tulajdonképpen nem tudom a választ, mert hogy nagy kérdés, hogy a Bánfi mennyire népszerű, vagy mennyire ismert alkotó a közönség
köreiben. Hát semennyire.
Én is attól tartok, miközben azt gondolom, hogy most amikor itt a jobboldali irodalom ilyen félbehagyott ikonokat keres, akik ugye kihullottak az úgymond hivatalos magyar irodalom történetből, akkor én soha nem értem, hogy miért nem például a Bánfit keresi, aki egy egészen tisztességes, jó író, és ráadásul egy tisztességes életpálya szemben azokkal, akiket ugye néha pajzsra emelnek. Tehát, hogy az önmagában jó, hogy a Bánfival foglalkozunk, abban nem volnék biztos, hogy ő drámaíróként kiváló elsősorban, bár nagyon hozzáteszem gyorsan, hogy én nem olvastam el ezt a darabot, tehát, hogy nem ebből a perspektívából nem tudnék mit mondani a szövegről, de nyilvánvalóan van egy élményem magáról a szövegről is, még hogy így közvetetten és az előadás által közvetetten is, és nyilván ebben dramaturgiai munka és egyebek is vannak a szöveg, ahogy ez így színre kerül. Hogyha én ezt a szöveget be kellene lőnöm, és valaki mellé állítanom okvetlenül a magyar irodalomba, akkor nagyjából olyan Herceg, Ferenc, Bizánc és hasonló képek jönnének elém, és akkor ugye rögtön olyan a nagy kérdés, hogy el tudjuk-e képzelni Vidnyánszky Attilát, amint mondjuk Herceg Ferencet rendez, vagy Lengyel Menyhértet, vagy Molnár Ferencet. Tehát én nem, úgy előfeltemésem szerint nem feltétlen ez az anyag, ami Vidnyánszky Attilának leginkább a kezére áll. És hát van végig az előadáson, végig vonul egy ilyen birkózás, amit ezzel nem hiszem, hogy csak én képzelek be magamnak a szöveg, illetve a Vidnyánszky rendezői pályája alapján, hogy hogyan lehet ezúttal egy tulajdonképpen egy olajozottan működő, helyenként persze kicsit nehézkes, kicsit egysíkú és több problémával küzdő, de mégis egy hagyományosan működő dráma szerkezetből, nem pedig egy epikus alkotásból, vagy egy részben saját magunk által írott, részben különböző forrásokat felhasználó szövegből készíteni egy ilyen szép színpadi látomást. És ennek meg vannak bizony a maga döccenője, a maga problémái, és hát meglehetősen felemásra sikeredik az eredmény. Ugye itt szétszorva látjuk azokat a jelenteket, amik az eredetében nyilvánvalóan egymásra épülnek, tehát itt már kezdettől fogva megvannak a színpadnak, egy ilyen hosszan elnyúló színpadot képzeljetek el, amit így körülülünk ott a nagy színpadon. Annak megvannak a különböző térelemei, majdnem minden szereplő az első pillanattól kezdve a színen van. Ugye Attila nincs színen, meg talán a Bodrogi Gyula játszott a bari bolondszerű figura, az, aki még nincs színen, ha jól figyeltem, de a többiek kezdettől fogva különböző pontokon lépnek be a játékba, akik nem játszanak, azok is elfoglalják magukat, kis szertartások zajlanak egyébként, és ebből aztán kigomolyog persze valami, de ugye ennek a fajta teatralitásnak megvan az a hátulütője, ami eleinte előnyös, később válik hátulütője, az ember sokkal többet képzel majd, hogy mi fog történni, és hát utána végül is meglehetősen szimpla és egyszerű dolgok történnek. És ehhez járul még az hozzá, ami hát persze, amire még van idő, hiszen bő egy éve dolgozik együtt, ugye Vidnyánszky Attila és a Nemzeti Társulata, hogy azért mennyire értik ezt a nyelvet a színészek, mennyire sajátítják, mennyire tudják egyszerre a Vidnyánszky nyelvét közvetíteni, és egyszerre azt, ami a szövegben benne van. Tehát ezért ebben nagyon-nagyon vegyesek megint csak az eredmények, és nem mondhatnám, hogy a főszereplők benne a legerősebben. Ugye aki számomra a legerősebb az előadásban, ugye az a Mátrai László, aki Attilát játsza, ami hát érdekes mondom, nem igazán főszerepe és központi szerepe a darabnak. Ugye róla szól persze minden olyan értelemben főszerep, hogy ő az alfája és az omegája mindennek, de igazából jelentős feladathoz csak a második felvonás második felében jut. Azoknak, akik addig ki kellene tölteniük, nem azt mondom, hogy az űrt, amit Attila hiánya jelent, de mondjuk úgy, akkor inkább, hogy talán mozgatniuk kellene a cselekményt, és mindenféle izgalmas dolgoknak kellene, hogy történjenek velük. Persze azért ezek íróilag is korlátozottan izgalmas dolgok, tegyük hozzá, mert azért eléggé jól átlátható a cselekmény, de ezt általában nagyon ritkán tudják igazi erővel megtölteni. Nem, tehát nem egy érdektelen vállalkozás, amit látunk, csak ennek az összecsiszolódásnak rendező és társulat, az rendezői alkotó módszer és elősen előttő írott anyaga a nehézségeit nagyon-nagyon erősen mutatja, és hát semmiképpen nem egy igazán átütő produkció, aminek a megszületését én legalábbis már nagyon várom a Nemzetiben, tehát...
Most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Színházi belépő, ezt a műsort hallják. Gabnai Katalinnal és Urbán Balázssal beszélgetünk a színházi élményeinkről, és itt a zene alatt a kollégák azt dobták be, hogy főiskola, vizsgaelőadások. Ezek szerint vizsgaelőadásokat láttunk mostanában, én is láttam. Miről szeretnétek beszélni, Kati?
Hát amiről nem szeretnék beszélni, mondjuk
sokkal. Akkor kezdjük azzal, amiről nem szeretnék.
És akkor mi majd azt szeretjük, és azt szeretjük, amit a Kati nem szeret.
De az, amire nagy reménykedéssel mentem el, az a Jurányiban bemutatott Brecht Bál című előadás, és azt hiszem, hogy itt ez egy félreértés, értés, szóval rengeteg munka van benne, meg minden, de hát majd ha megnézitek, akkor látjátok, hogy
én láttam még a főiskolán tavaly, tehát én nem most láttam, hát ez egy főiskolai vizsga,
így
és
van.
Az tavaly volt így még a főiskolán, tehát én még akkor láttam.
És ezt most átvitték a Jurányiba, és hát nagyon nehéz este volt. Ellentétben viszont a homokemberrel, amit az Audrey padlásán láttam, ezt te is láttad, Balázs.
Igen.
És ami nagyon nehezen indul, ugye ez a Hoffman-féle rémkép a homokember, a kisgyerekek ijeszgetője, akit nálunk a magyar viszonyok közepette a zsákos embernek mondanának, és ehhez társul a Coppelia történet, nagyon szépen összerakott apró kis, vagy hogy mondjam, cselekménye van az egész játéknak. Ami megejtő az egészben, ezek a harmadéves bábosok, az, hogy látod, hogy a szakma elején, és a szakmában még éppen bebocsátást kérő emberekről van szó, de valami végtelen tisztesség, és a rendező tanár és a rendező lelkiismeretessége és tehetsége átsüt ezen a gyakorló produkción. Látod, hogy ki kellett rakni, hogy ugyan ki fogja játszani, és hát ami a főiskolás, meg általában a nevelő célzatú színházi előadásokra jellemző, váltják egymást a szereplők különböző szerepekben. De ez borzasztóan jó. És amikor elkezdődik az egész játék, ugye két oldalról látjuk, van egy ilyen vívó terep, színpad, és két oldalról nézi a közönség, és először látod, hogy hát igen, gyerekek, majd lesz ez jó, és egyre jobban tiszteled és szereted az egész eseményt, ami látszik, és köszönöd, hogy foglalkoztak ezzel a Hoffman-féle rémálommal, miközben vannak betétek, amik a saját szorongásaikról szólnak, de ezt is hallatlan ízléssel, és rendkívüli művészi tapintattal rakja föl a rendező. Mostanában nagyon nagy kelete van annak, hogy mondjál valamit, és majd színházat csinálunk belőle, és kiszolgálják és védtelenné lesznek főiskolások és iskolás gyerekek. De ez olyan gyönyörűen van megoldva, tévedés ne essék. Nem arról van szó, hogy ez föltétlenül az évad nagy produkciója, de az évad nagyon fontos produkciója, és nagyon boldog vagyok, hogy láttam.
Én is nagyon szerettem az előadást, bár nem jutottak eszembe ilyen szavak róla. Én éppen azt értékeltem benne, hogy egy nagyon finom előadás volt. Tehát, hogy egy olyan témáról, amiről, vagy egy olyan anyagból, amiből lehetne ilyen nagyon látványos, nagyon szürreális, nagyon nyers, és most még...
Látványszínházat!
Nem csak látvány, nem ilyen... Tehát tényleg akár egy ilyen naturalisztikus, akár egy ilyen nagyon elvont szürreális, azzal nagyon-nagyon finoman dolgozik a rendező, és dolgoznak a hallgatók, nem tudom, hogy kinek mennyire, ez is, persze, ez nem igaz, hogy nem tudom, ezért sejtem, de érezhető, hogy ez nem egy olyan hagyományos színház, amikor a rendező beállítja lépésről lépésre az anyagot, tehát itt nagyon sok munkája van velő az egyetemistáknak is az egészen, és például érdekes, amit mondtál, hogy az is milyen szépen van, mert én nem nagyon szeretem, azt megértem, és elfogadom, hogy egy főiskolás produkcióban ugye egy szerepet öten játszanak, és egy ember 5-6 szerepet játszik, de itt ez nagyon-nagyon finoman meg van csinálva. Tehát, hogy nem véletlenül azokon a pontokon történnek a szerepátvételek, néha olyan finoman hangsúlyossá is teszi a rendező azzal, hogy még a két már ugyanolyan ruhában levő színész beküldi. Tehát nagyon szépen meg vannak ezek csinálva, és tényleg így fokozatosan szippant magába az előadás, tényleg egy kicsit nehezen indul, és azután tényleg ebbe a szorongásos világba kicsit aláereszkedik maga a néző is. Tehát be tudja vonni, be tudja szippantani az előadás, ez a nagyon salangmentes játék is hozzátartozik, amit itt mutatnak a hallgatók. Tehát nagyon egyszerű eszközökkel tisztán, és némelyikükre is nagyon erősen játszik. Tehát ez egy érdekes dolog. Ugye én legalábbis nem tudok még neveket, hiszen ömlesztve kaptunk egy névlistát, ahogy szoktunk, de hát majd még nyilvánvalóan látjuk az osztályt, és akkor bizonyos képletek tisztázódnak. Nekem is egy abszolút élményszerű előadás volt, hogy ez mennyire kap majd úgy jelentőséget, nem abban a szempontból, hogy színház történet jelentőséget, hanem hogy esetleg mondjuk a mondjuk a Szász János rendezői pályáján jelente ez valamit, hogy esetleg ilyen eszközök, ami egy kicsit más, mint az ő legutóbbi általán látott munkáiban volt, és most nem minőség, hanem egyszerűen, mint módszer.
Ehhez a listához szeretnék szólni, amit mondtál, ami mindig bosszant engem főiskolai előadásokon, mert az ember nézni a papírt, hogy ki ez a nagyon-nagyon érdekes lány, aki itten most a harmadszorra jön be, vagy ki ez a bajszos fiú, és nem lehet tudni, és nem mindenki oldja meg olyan szellemesen, mint például Zsótéra a rég bemutatott Hamletjában, ahol ugye úgy zavarja meg az előadást, hogy közben néven szólítja a szereplőket, és akkor legalább tudod egyeztetni őket, hogy az kicsoda ottan. De hát nem tudom, hogy ennyire szite alatt kell tartani ezeket a gyerekeket.
Hát jó, hogy... most még itt érthető volt, de amikor én még az évad elején néztem valamikor a Brémai Műzsikosokat, ott sem volt. Aztán lehet, tudom, de amikor mi néztük a bemutatón, még ott sem volt, pedig ott aztán kiosztott szerepek voltak, tehát ott simán lehetett volna, és elején még ott sem volt, én úgy szereztem, mert egy-két névre ott tényleg kíváncsi voltam, és akkor úgy próbáltam, mint főiskolás kapcsolatban, hogy legalább ezt meg azt áruljátok el típus, és akkor utána kaptam egy listát, és akkor egy hónap múlva már valahogy sikerült is nyomtatni valami színlapot, amit kitettek ott az Ulrich alapjára, meg ugye nyilván ott színlapformában is kerekre, de még az sem volt az elején. Ennél a Homok embernél talán tényleg nehezebb lenne, mert itt tényleg annyian, tehát ilyen mindenki játszik, 3-as, 4-es, 5-ös, ez nehezebb.
Mielőtt bemondom a következő zenét, először is megmondom a helyes megfejtést, pontosan, hogy mit szoktam ilyenkor csinálni. De még azelőtt a Brémai Muzsikusokat akartam én is említeni, amit én most láttam, ez egy szintén egy harmadéves osztály. És már eleve az nekem öröm volt, hogy az Ódri nagy színpadon volt. Hát 1000 éve nem játszanak az Ódri nagy, vagy legalábbis én nagyon régen láttam ott.
Tavaly volt egy ilyen feladat a rendező osztályon, hogy kellett egy nagy színpadi vizsgát csinálni mindenkinek. Ugye 4 vizsgai született, csak nem, valószínűleg nem túl nagy előadás számban voltak ezek. Tehát nekem is mindig az a benyomásom, hogy már megint valami kis lyukat találtunk az Ódrin. Egyszer, amikor, már nem is tudom, valami tényleg nagyon ilyen kis öltöző vagy hol játszottak, akkor azt mondtam, hogy legközebb szerintem a WC-ben leszünk majd a nagy színpadon, biztos nem.
És nem lettek, akiknek mondtad?
Idén már kettős, mert a Bunda is egy nagy színpadi bemutató volt, úgyhogy idén már...
Az a megoldás, ott vannak a nevek, és igen? A főiskolára fölmész, megnézed a hallgatókat, képek vannak róluk.
Nincsen a mostani osztályok.
Ennél nincsen, mert régebben ez volt, hogy
a
mostani osztályoknál már képek sem.
Már ez sincs. Jó, akkor nehéz.
A Brémai meg a Homokembert, azt nem tudod, de a Brémainak már tudjuk a szerepet.
Akkor én például azt mondom, hogy Víg Színház egy bemutató soron túl van éppen, a nagy színpadon az Alföldi Robert rendezte Julius Cézár, a Pesti Színházban a Gotthárd Péter rendezte Két úr szolgája, és a házi színpadon az Asszony a fronton. Ugye? Azt hiszem, hogy mindent így összeszedtem, amit mostanában. De mutat, bólogatnak a kollégák, most várom, hogy csillog a szem, nem csillog.
Hát, én kettőt láttam, a Két úr szolgáját láttam, ami szívem nagy szerelme, mármint a darab, és a Julius Cézárt, úgyhogy erről vagyok kérdezhető, Balázs.
A Goldoni jó, de most én ezt elragadtam ennél, hogy neki...
Goldoni maga a csoda! Az előadás viszont hát én hogy hétköznapi önfogalmazzak, ki vagyok akadva, de hát ez persze nem számít. Szerintem nincs készen az előadás. Mindenki keze nyoma, mindenki beletörölte egy kicsit a kezét a szövegbe, és ugye Goldonit állandóan újrafordítják. Itt Pesten a nagyon tehetséges, nagyon okos, nagyon jó ízlésű Török Tamara az, aki újrafordítja az olasz darabokat, de szerintem ő is fogja a fejét, mert ami ebből a szövegből lett, az egészen elképesztő. Úgy gondolom, hogy itt az elképzelt közönség rosszfajta kiszolgálása zajlik. Itt régen volt ez, tudod, hogy ezt Tamás vagy Balázs biztos jobban tudott.
Na, Tamás vagyok egész
nap. Hogy volt az Ad Usum Delphini, amikor a trónörökös számára készítettek különböző nagyművekből ilyen kis zanzákat, hogy nehogy véletlenül a lelke megsérüljön az ifjúságnak. Hát itt most meg egy másfajta trónörökös képzelnek el, valahol a 8. kerületben vagy a Perem kerületben vannak ezek a dúvás magyart beszélő ifjú szerelmesek, akik itt most a főszerepet játsszák. Többen vannak a szerzők, ugye a Török Tamara fordította, és beleírta a Gotár Péter a rendező, beleírt Vinnai András, és beleírt Varró Dániel. És mindenki ott hagyta a csokoládéját, meg a csokoládé szaniolpapírját is ebben a szövegben a színészekkel. Értem én, hogy esetleg még azt is megpróbálják, hogy a magyarul vissza soha nem adható különbséget érzékeltessék a velencei és a bergamói tájszólások között, és ezért össze-vissza ragozzák a mondatokat. De hát azért, ahogy elképzeltem, szegény Goldoni, ha látná, hát ott ülne és törölgetné a szemét szomorúan, mert hát minden, ami báj és kellem, az ki van írtva ebből, sőt, ami munkalehetőség. Én emlékszem rá, hogy Egerben láttam, vagy az Egri Színházat Pesten, nem tudom, a Mészáros Máté.
Akkor én 20 évvel korábbra gondoltam.
Nem, itt Mészáros Máté volt a főszereplő, én egy Shakespeare darabban láttam Mészáros Mátét, talán a Téli regében, amiben egy nagyon picike kis szerepet játszott. És hát ugye azt lehet mondani, hogy Mészáros Máté tényleg megéri, hogy akár miatta mutassák be a két úr szolgáját. Csak hát ugye ebben a darabban még azért jelen vannak nagyon jó képességű színészek, mint például az itt vendégeskedő orosz Ákos a Maladipéből, aki életem szerint leginkább hozza azt, hogy lehetne ebből egy viselhető és élvezhető darabot csinálni. És hát van benne egy nagyon jó Lengyel Tamás. És rajta keresztül érti meg az ember, hogy mit akarhatott Gotár ezzel az egésszel csinálni. Itt ugye a holdra vonító szerelmesek örjöngése van benne, majd hát aki menjenek el és nézzék meg, ugyan, mert ugye Goldonit látni kell, de hát tehát ez rendezőileg, mintha ki lenne találva, és élvezetesen, és ehhez a Lengyel Tamás nagyon sokat ad hozzá. Én nagyon-nagyon boldog voltam, amikor őt láttam, és egyre inkább kedvelem. Borzasztó munkabíró és pontos színész, és lennének itt még. Csak hát minden el van felejtve, és minden gazosan van hagyva ebben a játékban, és az, amiért érdemes ezt a darabot bemutatni, a nagy színésztruvályok, hát azok el sincsenek kezdve. Ugye a tányérok, a terítés, a levélnek az összetépkedése, és pedig hát ott van egy csodálatos ifjú színész, a Mészáros Máté, aki abban az általam emlegetett Téli regében, abban a pár átvonulásban többet és pontosabban csinált meg, mint amit ebben a játékban létrehozott. Elképzelhető, hogy ebből lesz még egyszer előadás. Hogyha mondjuk összeállnak és próbálnak, és kidolgozzák azt, ami most csak így vakolókanállal föl van dobva, és pörög le a falról. És a másik, hogy ami bocsánat, hogy itt lihegek és lelkesülök, de hát nagy boldogsággal mentem, és különösen, amikor láttam, hogy énekelni fognak menet közben. Na igen, de nem elég jó szinten énekelnek, végtelenül közönséges és pongyola a szöveg, amiket éppen ráhúznak ezekre a dalokra, pedig itt is az alkotóktól telne több, és hát minden csak úgy félbeszerve van hagyva. Ez szomorú dolog, mikor sok tehetséges ember dolgozik együtt.
Most mondjuk, hogy a Gati az mindezt annak a tudatában mondta. Mi ma este, András, én ma este nézzük ezt az adatot.
Nem kellett volna
igazi klasszikusket csinálom, nem baj, szánta ezt.
Majd akkor is elmegyünk, de mielőtt átmegyünk Balázshoz, akit ki fogunk kérdezni a Julius Cézárról, azt akarom mondani, hogy azt mondtad, hogy két úr szolgálja és Eger, és nekem rögtön Eperes Attila jutott eszembe, aki a 80-as években játszott ott azt a szerepet, és hát az ott egy két úr szolgálja volt, már legalábbis az Eperes személyében.
Balázs? Ugye én nem láttam még a két úr szolgálat, a másik kettőt láttam. Azt mondta, hogy Julius Cézár. Én szívesen beszélnék az Asszonya Fronton.
Akkor beszélj arról.
Az Asszonya Fronton számomra egy rokonszenves előadás volt. Nyilván belejátszik az, hogy én nem szeretem a monodrámákat, én ezt töredelmesen bevallom. Tehát én már nagyon hálás voltam azért is, hogy egy ilyen anyagot nem monodrámaként láthatunk, hanem beleképzelve valamilyen keretbe, és ezt a keretet is a játékosságával felfeszítette az előadás. Ami nem volt ugyan egészen egyenletes, tehát voltak kevésbé lendületes és halványabb pontjai, de összességében engem magával bírt ragadni, és örültem, hogy nem kellett végig szorongatni a torkomat, tehát hogy elengedte azt az előadás, hogy voltak kifejezetten finom, szép pillanatok, és csak utána szorították meg. Úgyhogy összességében én kedveltem azt az
estét. Itt is egy főiskolásról van szó, ugye? Igen, ugye a Székely Kriszta még főiskolás.
Nem tudom, hogy vizsgarendezés.
Vagy bocsánat, egyetemista.
Igen, én is még főiskolás van. Nem tudom, hogy vizsgarendezés ez, vagy csak úgy rendezés.
És összehasonlítva a másik rendezéssel, amit a kamrában láthatunk tőle.
Hát én lényegesen jónak tartom ezt. Tehát én a Petrofonkántot nagyon nem szerettem.
Tényleg?
Hát ezt hozzá kell tenni, hogy én azt egy nagyon...
De én azt hittem, hogy a Kati a szép napokra gondol.
Hát az nem, még a múlt éve, de azt ő rendezte. Hát igen, csak annál talán nehezebben megítélhető számomra, hogy mi a rendező és igen, mi a színész. Én nagyon jelentős színészi alakításnak tartottam tavaly. De igen, ezt mondjuk, hogy szirtességi dolog, csak nem, tehát azt nehezen megítélni a Petrofonkántot, viszont én nagyon nem szerettem a kamrába, úgyhogy annál nekem ez mindenképpen egy jelentékenyebb előadás volt, úgyhogy igen, kíváncsi vagyok a pálya további részre. Tehát a Julius Caesarról nekem nehéz beszélnem, nagyon nem az én színházam nyilvánvalóan, tehát nekem ez egy nagyon direkt, nagyon száraz.
Száraz?
Igen, nagyon. Nekem ez, hát jó, most a szárazságot
nyilván... Nem csak a csurgóvérre
gondolom. Igen, tehát nem így értem. Nem így értem. Igen, nekem ez egy nagyon száraz, nagyon direkt előadás. Nyilvánvalóan persze maga a darab is eléggé ilyen. Tehát, hogy ez nem ez a legizgalmasabb, legösszetettebb, legbonyolultabb Shakespeare dráma, ez alapvetően mégiscsak valóban egy politikai dráma, de valahogy ami nekem érdekessé teszi mégis mind darabon, az a relatív árnyaltsága. Most itt értelemszerűen ebben az interpretációban leginkább ez vészel belőle. Tehát nagyon, nagyon átlátható, nagyon kiszámítható figyeleket látunk, és értem ennek a szándékosságát. Tehát egyetlen pillanatra sem vitatom azt, hogy ez egy jogos interpretáció, csak engem ez nem nagyon hoz lázba. Tehát,
és téged, Andrea?
Az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy mennyire Shakespeare-kor van. És a Shakespeare-en belül is most ez a politikai dráma mondta, tehát ez a hatalom környéki história. Ráadásul én véletlenül pont úgy láttam egymás után a Fehérvári Lérkirályt és a Vígben a Julius Caesart, hogy nagyon egy, és akkor jött a Macbeth még a Magyar Színházban, tehát hogy most valahogy ez a rendezői levegőben ez benne van.
De ránk is fér, nem? Én például nem
igen, én vagyok, azt érzem, hogy Julius Caesar mégis azt teszi igazán izgalmasan, hogy ebbe az erőtérbe, ahol részint kisszerű, részint formátumos, ám gazember forma, részint talán jó szándékú, de bugyuta alakok hemzsegnek, mégiscsak van egy nagy formátumú ember, aki jót akar,
a Brutus,
egy nagy formátumú ember, aki csupa jót akar, és amatőr módon megcselekedve elbukik. Tehát szemben a mi mostani korunkról mégiscsak egy olyan korról szól, ahol ezek vannak politikusi vagy emberi formátumok. Ezért nem
értem egészen.
És az előadásban viszont ez sem igazából tűnik fel, hiszen egész egyszerűen Brutus ebben az előadásban szándékosan-e, vagy nem szándékosan, nem tudom, de nem tud kiemelkedni ebből a közegből. Nem válik minőségre.
Nem értek egyet veled, igen. De most nem tudunk, sajnos igen. Nem áll módunkban a Brutus alakjáról igen. Így a Shakespeare által ábrázolva, hogy az mennyire nagy és mennyire kiemelkedő ember. Miközben egyébként az előadásban önmagában az, hogy őt játssza László Zsolt, az eleve kiemeli és pozitív, nagy erejű drámai, morális hősét teszi.
De ez egy szubjektív észrevétel.
Én is így
de ez egy szubjektív észrevétel.
Nem, óriási. Miközben maga a figura az eléggé megkérdőjelezhető ezerféle szempontból. Azért az most nekem ez annyira ütötte a fülemet, szívemet, amikor azt mondja, hogy nem küldtél pénzt, mondja a barátjának és cimborájának, akit Hevér Gábor egy kisszerű, sokkal kisszerűbb alaknak ad, vagy mutat, és miért nem küldtél pénzt, mert te rablod a pénzt, de én nekem az nem áll jól, ha pénzt rablok, és akkor nekem kérek. Kellett volna, hogy küldjél, de te nem küldtél, pedig tudod, hogy én nem rablom.
Nem tehetem, hogy ez egy más, de ez egy más kontextusban van, ahogy te mondod.
De lényegében.
Erről van szó.
Na jó, mindegy, ezt
most igen, ezt most végig kéne. De nem kérdés, ez csak egy példa. Jó, ez csak egy példa. Én csak annyit akartam mondani, hogy tehát én értem az egészet, értem, hogy miért válnak ilyen a figurák, csak így kevés érzem érdekesnek.
Jó, ebben maradunk, most zenét fogunk hallgatni, mert annak jött el az ideje. ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Gabnai Katalin és Urbán Balázs színikritikusok a vendégeim, én Stuber Andrea vagyok, Csalóczki Zsolt pedig a hangmérnök kollégám. Arra gondoltam, hogy így az utolsó részben vidéki előadásokat próbáljunk előhozni, mert vagy esetleg határon túliakat, tehát hogy próbáljunk már egy kicsit túlnézni a főváros határain, azért ez módunkban áll. Mit emlegetnétek? Én például felemlíteném, már csak azért is, mert tudom, hogy Balázs is látta a Miskolci Tóték című előadást, amit Béres Attila rendezett, és most láttam, és szívesen megkérdezném, hogy Balázs röviden hogyan minősíteni. Aztán pedig Kati...
Kaposvár.
A Kati melegít, és a Kaposvárról, igen, akkor... Mesél.
Jó, én nagyon szerettem a Tótékat, és számomra az évad egyik eddigi legfontosabb előadásainak egyike. Két okból szerettem igazán. Az egyik az, hogy nem tudom, hogy emlékszem-e olyan Tótékra, amin én ennyit nevettem volna. Tehát, hogy egészen, ami persze szubjektív, hogy ki mint tud nevetni, én de nagyon sokat tudtam nevetni. Tehát én nagyon-nagyon mulatságos előadásnak tartottam, de nem úgy mulatságosnak, hogy ilyen kabarészszerűen vagy üresen mulatságosnak, hanem igenis szólt valamiről, és nagyon erősen tudott szólni egyrészt arról a közegről, amiben maga a mű született, másrészt pedig nagyon finom áthallásokkal, de egyértelmű áthallásokról, a mi jelenünkről és a mi világunkról. Ugye itt nem tudom, mennyi idő van róla beszélni, hogy mennyire lehet itt rendezői ötleteket kifejteni, de azt azért elmondhatjuk, hogy az előadás formája úgy nézett, hogy miközben peregtek a jelentek, milyen híradó részleteket láttunk, és a kornak a kevéssé jellegzetes, vagy kevésbé emblémaszerű történelmi eseményeitől azután, hogy eljutottunk a nyilas hatalom átvételig az előadásban, miközben ugye ezek az áthallásos jelek is egyre fenyegetően szaporodtak, amikor az őrnagy elment, akkor már a városka nevét rovásírással láttuk kirajzolódni, és az előadásnak
falu, igen,
és azért szerintem egyik legmélyebb és legszebb ötlete, ugye van szerepelben egy rádió, ami ahányszor ugye ott az őrnagy jelenlétében megnyitják, kényszeresen elkezdi játszani a himnusz, és mindenki hatákba vágja magát, le is kapcsolják.
Ez egy idézet.
De nem ez az igazán jó benne, hanem az, amikor végre elmegy az őrnagy, és azt hiszik, hogy megszabadulnak tőle, hogy a Tóth család kinyitja a rádiót, és akkor mi szól belőle, hírek szól, valami szép, nem, nagyon szép revizionista dalokat hallgatnak, és arra andalodnak el Tóthék. Tehát szerintem ennél finomabban és szemléletesebben megfogalmazni, hogy milyen közeg az, amiben akkor is és ma is megszülethetnek, és hatalmat kaphatnak ezek az őrnagyok, Azt nem biztos, hogy ennél frappánsabban meg lehet tenni. De nagyon sok kis apró ötlet van még, amit lehet szeretni az előadásban, és mondom, minden mellett én remeknek, mulatságosnak találtam. Nagyon szerettem a színészi alakítások többségét is, volt, ami egészen meglepett. Tehát Szatmári Györgyöt én például rég nem láttam egy hasonló fajsúlyú szerepben, és nagyon tudtam szeretni benne. Ő játsza Tóth szerepét, nagyon szuggesztívnek, nagyon erősnek éreztem Görög Lászlónak az őrnagy figuráját, nagyon erősen és nagyon következetesen szépen végigvittnek a Cakó Júli Ágikáját. Ugye az utolsó jelentet azt talán még muszáj elmesélni, hogy végződik az előadás, mikor ugye visszaérkezik Tóth a maga vértől átitatott ruhájában, és ugye szél apróra vágta az őrnagyot, és utána elmennek Mariskával lefeküdni, aludni, akkor ugye Ágikát látjuk, akinek úgy furcsán állnak a szemei, elkezd még rendezgetni egy-két dolgot, majd felkapja a véres margó vágó darabkát, és azzal meglehetősen vészjóslóan indul a hálószoba felé, miközben az őrnagynak az ubbonya, amit ott felejtett a folyosón, egy fogason előre gördül felénk, és még mielőtt ránk borulna, akkor
lesz.
Tehát ennyire kevéssé reményteli befejezését az őrnagy, a Tótéknak én még nem láttam, ezt is nagyon erősnek tartottam bennem.
Elfogadom a beszámolódat, nem vitatom, bár bennem azért vegyesebben nyomást keltett az előadás, de most akkor megkérdezzük Katit.
Kaposvár.
Hát
ugye az ember hallja a címet, hogy Magyar Elektra, akkor azt mondja, hogy Bornemisza Péter, mert nem figyel eléggé, és menet közben tudja meg, hogy igen, Bornemisza Péter, de meg hát Hályi János. és a rendező pedig Horváth Csaba. Végül is az, hogy a Hályi János beleírt, meg egy kicsit megstuccolta, ez vállalható. Tehát semmi rettenetes dolog nem történt szövegileg az előadásban, benne maradtak azok a szép fordulatok, amiket az ember vár, hogyha Bornemissza szövegre készül, de hát az egésznek mégis volt valami oktató vagy okuló színház jellege, hogy mondjam, tehát az ember arra gyanakszik, hogy azért hívták meg a Horváth Csabát, hogy a színház csapata kezdjen tanulni egy olyan rendezői nyelvet, egy olyan mozgásszínházi kifejezésmódot, ami jelen pillanatban leginkább a Horváth Csaba nevéhez köthető. És ezért a rendező is úgy gondolta, el tudom képzelni, hogy megcsapta őt ennek az alapjaiban nagy erejű szövegnek a szele. És lehetett volna egy olyan változatot is csinálni, ahol nem jönnek minden harmadik percben bukfencen vagy nyakon kapott ifjú színészi testek, és nem csinálnak bizonyos mozdulatok, amiről arra lehet következtetni, hogy aha, most akkor mozdulatban is elmondják azt, ami itten az előbb már megvolt szavakban. Ami nekem megmaradt az előadásból, az nem utolsó sorban a Benedek Mari jelmeztervezőnek köszönhető, és három nagyon intenzív asszony alaknak, vagy női alaknak. Képzeljétek el, hát én ott voltatok, miért mesélem?
Igen,
a rádió.
De azért élvezettel hallgatunk.
Három eredeti vörös gyönyörű nőt. A Takács Katit, aki Krütai Minisztrát játssza, nagy erővel, és hogy mondjam, egy másik darabban is nagyszerűen megállná a helyét. És érdekes, ahogy ezeket a néha bizarr testmozdulatokat is rendkívüli alázattal teljesíti, aminek hol van oka, hol nincsen. Krizotémus Elektra Huga, Érsek Obádovics Mercedes, akinek én nagyon kedveltem a szép althangját, és hát maga Elektra, ugye Mészáros Sára, aki kiváló színész, és azt hiszem, hogy ez a három nő az, aki miatt az előadást érdemes megtartani és megnézni, de hát azért nehéz lecke ez. Alig-alig vonszolódik időnként, és nagyon kell hozzá az a színészi erő, ami hál' Istennek megvan, de hát rendezőileg azért ez alig van meg, ez az előadás, ezt gondoltam.
Hát én... Azok is előadás értékelésében talán egyetértünk, az okokban gondolunk más, tehát én azt gondolom, hogy alapvetően itt akkor történt a probléma, amikor a Háj hozzányúlt ehhez a darabhoz. Tehát ha semmi baj nem lenne vele, tehát én kevésbé végén azt gondolom, hogy ez nem egy jó szöveg, így fülhallásra legalábbis, de ha semmi más baj nem lenne vele, csak az, hogy dupla olyan hosszú, mint az eredeti, már az is baj. Tehát, hogy ebben nincs ennyi, és ebben a stílusban sincs ennyi, ebben a történetvezetésben, történetkezelésben sincsen, tehát ez nem lehet ilyen hosszú, és ez nem azért van, mert hogy fárasztó ülni, hiszen tudjuk, hogy vannak jelenleges, van olyan szívesen ülünk, ez nem ennyi, ez a fele ennek. És ugye nem először látom Horváth Csaba előadáson, hogy ő nem viszonyul igazán kritikusan a szöveghez. Tehát, hogy néha eleve gyenge minőségű szövegekhez nyúl, néha pedig olyan szövegeket nem vett alá gondos, vagy vettet alá gondos dramaturgiai munkának, amelyek ezt igencsak igényelnék. Tehát én egy szószátyár, nagyon gyakran mindent többször elmondó, túlmagyarázó, túlbonyolított szövegnek éreztem.
Te arról beszélsz, amit hozzáírt a Háj, én meg annak örültem, amit megmaradt a mondászától.
Jó, de akkor az tényleg maradhatott volna a Bornem vissza is szerintem. És az egész előadásnak a koncentráltságának, összeszedettségének ez nagyon sokat használt volna. Így azt gondoltam, hogy egész egyszerűen ezt a szövegáradatot nem lehet követni. Tehát nem lehet azzal követni, hogyha az embernek nincs egy ehhez az új szövegváltozathoz tapadó markáns értelmezése az egészről, mert pedig ennek a jeleit nem láttam. Ez pusztán egy színjáték formával, stílussal, mozgásformával nem lehet követni. Ez egész egyszerűen túl hosszú, túl beszélt, túl mesterkélt ehhez, és ebben bármilyen rendezői előfeszítés van, bármilyen komoly, nagyon komoly munka van az előadásban, ebben talán
megegyezhetően
ez látszik. Bármilyen komoly színészi erőfeszítés van, bármilyen komoly koreográfusi munka, nem ragozom tovább, ez nem fog átütni. És ennek ellenére ez lehet, hogy az előadás, a társulat életében egy fontos előadás lesz, lehet, hogy egy hosszabb távú együttműködésnek a kezdete, de hát ez így innen a nézőtérrel nézve, ez tényleg küszködés az anyaggal, és tényleg azért nem értem, mert azt gondolom, hogy a Bornemisza az egy élő, játszható szöveg. Nyilván, mert valamennyinknek vannak úgy távolabbi emlékei is erről, ugye a Somogyi fél előadásra mondunk, ha más nem, ugye akkor...
Pintér Béla játszotta a Parasitos benne.
Ha más nem, akkor ez bizonyítja, de most ettől függetlenül is ezt gondolnám. Még csak címeket lehet mondani, mert azt
mondtad, azt sem lehet mondani, lejárt a műsoridőnk. Én most egy rövid zárszót mondok, csak annyit, hogy én eléggé szenvedtem a kaposvári előadáson, de amikor mielőtt eljöttünk, még megkérdeztem Takács Katit, hogy jó, neked ez? És azt mondta, hogy neki nagyon, ő végtelenül boldog, és én már olyan öreg és olyan toleráns vagyok, hogy ez nekem elég ez most. Akkor ennek az előadásnak ennyi mindenképpen, volt. Ennyi például mindenképpen volt, de hát nyilvánvalóan több is. Nagyon szépen köszönöm a kollégáknak. Most így kiragadtam mindenkitől a végső szót, de így alakult. Gabnai Katalin és Urbán Balázs voltak a vendégeim, beszélgettünk színházi előadásokról, az Ahol hely van színházi belépő című műsorban. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Viszont hallásra!